98,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje pletykálták, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írja az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki az akkori találkozó utáni kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások jelenlétét az állami költségvetési szervek állásaiban, állami irányítás alatt álló cégeknél. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Európai Unióba megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitásunk, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időkben. A magyarok elvárása az, hogy a valóságtól és az európai emberek érdekeitől elszakadt jelenlegi uniós politikai elit ne tegye tönkre az Európai Uniót, mondta az országgyűlés elnöke a Dresdában rendezett Közép-Európa Fórumon. Kövér László a Szászországi Parlament által életre hívott eseményen úgy fogalmazott, bennünket közép-európaiakat sokkal gyakrabban oktatnak ki arról, hogy az Európai Uniónak milyen elvárásai vannak velünk szemben, mintsem arról kérdeznének, hogy nekünk milyen elvárásunk van az Unióval szemben. A magyarok elvárása, hogy az Uniót békeprojektből ne tegyék háborússá, demokrácia projektből ne tegyék diktatúrává, jólétiből pedig elszegényedési projekté, a 2000 éves európai keresztény kultúra földjén az EU-t ne tegyék keresztény ellenes politikai erővé, fejtette ki részletesen. Egyre inkább megerősödik a Brüsszel jelenlegi vonalvezetésével szemben abszolút kritikus, szuverenista, nemzeti erőket képviselő békepárti, az illegális migrációt megállítani akaró többség, mondta a Fidesz európai parlamenti lista vezetője a Kossuth Rádióban. Dajs Tamás közölte, az utóbbi egy évben az unió tagországaiban rendezett parlamenti választásokon jelentősen előretörtek a jobboldali konzervatív erők, Hollandiától Spanyolországig, Finnországtól Svédországig. E tények alapján már a brüsszeli fősodorba tartozó orgánumok is ilyetten beszélnek arról, hogy ezek a választási eredmények megismétlődhetnek június 9-én Európa szerte, ez pedig átrendezheti az EP erőviszonyait, fogalmazott Dajs Tamás. Megjelent a hosszú hétvégékről és munkaszüneti napokról szóló miniszteri rendelet a magyar közlönyben. A döntést Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írta le. 4 napos hosszú hétvége lesz jövőre majd. Május 1-e, 2-a, 3-a és 4-e, aztán október 23-a, 24-e, 25-e és 26-a. 5 napos hétvége lesz majd a karácsony időszaka december 24-től 28-áig. A hosszú hétvégén miatt jövőre 3 szombat is munkanap lesz, így május 17-e szombat, a május 2-e péntek pihenőnap miatt, október 18-a szombat az október 24-i pihenőnap miatt, és december 13-a szombat a december 24-i szerdai pihenőnap miatt. Tovább drágulnak az üzemanyagok holnap, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolai 6 forinttal emelkedik literenként, írta meg a holtankoljak.hu portál. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit egyeztetésre, mondta az Index vonatkozó kérdésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk a kormány ígérete szerint. Végül az időjárásról. Holnap a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett sok, időszakosan szűrt napsütés várható, valamint gomoly felhők is képződnek. Általában nem lesz csapadék, néhol azonban előfordulhat zápor, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rozsnyón a Székesegyház és a Ferences templom egy plébánia, és a plébánosa Rákai Gábor atya. Ő a beszélgetőtársam, a rozsnyói plébánia épületében beszélgetünk, amely nem ma épült, azt hiszem. Mikor lehet ez az épület, plébános úr?
A 13. századra lehet visszavezetni, ugye a Székesegyházról első ilyen említések vannak, és valószínűleg a plébániáról is, bár ez sokáig nem volt a plébániai épülete, majd csak később lett, de úgy van föltüntetve, és van egy emléktábla is föltéve a falra, hogy a legősibb középkori épület ez
Rozsnyón. Látom, mert olyan boltívek vannak, hogy csoda, egy nagyon-nagyon szép épület, és egy nagyon kedves város, Rozsnyó. Itt egymás mellett van a Ferences meg a Székesegyház temploma. Ezek jól megférnek egymással. Lehet, hogy akkor is jól megfértek, amikor a Ferences kolostor még lakva volt.
Hát ugye 1776-ban, most nem sokára ünnepelük a kerek évfordulót, lett alapítva a rozsnyói püspökség, és aztán jöttek ide jezsuiták is voltak, és ferencesek is. Mondjuk a püspöki palota az valamikor a jezsuitáké volt, aztán átengedték a püspökség részére. A ferencesek úgy szintén a 18. században telepedtek itt meg, kolostort építettek, templomot, nagyon érdekes a története, mert építkezés közben kettőször is, amennyire tudom, leégett, úgyhogy újból keletett, stb., de végül is megmaradtak. Egész ugye azon évekig, a háború után, a 50-es évekig, amikor likvidálták a szerzetes rendeket.
Tehát ugyanúgy Magyarországon 1950-ben a ferenceseket elzavarták innen.
Na és a kolostoruk, ami itt van szembe a plébániával, aztán volt idősek otthona is, valami levéltár is volt, üresen is állt. 89 után, a változás után, 90 után a ferencesek lemondtak a kolostorul, mert nem tudták felhasználni kellőképpen, úgyhogy átadták vagy eladták a városnak, csak a templom maradt a egyház keze alatt. Még a torony sem tartozik most a egyházhoz.
A ferencesek tornya?
Igen, úgyhogy olyan kuriózum, probléma, mert amikor harangozunk, de a torony valójában van, nem a miénk.
Igen.
Úgyhogy ezt majd igyekszünk valamiképpen megoldani, mert hogyha fel kell jutni mondjuk a harangokhoz, vagy a templom padlóasóára, akkor nem tudom.
A toronyon keresztül.
Igen.
És akkor szól a harang a ferenceseknél, vagy nem szól mostanában?
Szól, amikor a Szentmise során, vagy ha valamilyen alkalmak vannak, akkor meg tudjuk kongatni a harangokat, mert a sekrestjéből kezeljük, csak följutni a kolostoron keresztül lehet csak, nem a templomból nem lehet följutni, úgyhogy akkor át kell mennie ezekhez a polgári társulat, ami kezeli, és ami különböző tevékenységeket folytatott.
A Székesegyház és a Ferences templom között 60 méter lehet a távolság körülbelül. Mi a munka megosztás a két templom között?
Székesegyházban esténként 6 órakor vannak szlovák szentmisék, vasárnap van reggel 7 órakor ott magyar szentmise, és a ferences templomban minden reggel van 7 órakor magyar szentmise, alkalomattal van este is, nagyobb ünnepek, ha megkívánják, stb. Na és vasárnap 11 órakor ott van a főmise, úgymond főmise magyar nyelven.
A főtér közepén, mintha evangélikus templomot látnék, ugye? Tehát...
Nem, mind a három templom, ami a főtéren látható, ott van a Székesegyháza, a ferences templom, és úgynevezett diák templom, vagy Xavieri Szent Ferencnek tiszteletére épített templom, ez valamikor a premontrejeké volt.
Tehát az is katolikus templom, ami a főtér közepén van?
Igen. Most jelenleg vannak itt szaleziánusok is, és ők kezelik a leginkább. Ott is van minden reggel szlovák szentmise, és vasárnap 8:30-kor szlovák szentmise, amit a szaleziánusok általában végeznek.
Hát akkor itt nagyon jó dolguk van a híveknek.
Hát igen, csak volnának hívek. Elég kevesen
ezt
vagyunk.
Akartam kérdezni. Hogy néz ki a látogatottság?
Kevesen vagyunk, mondjuk azon a reggeli szentmisén, ott vasárnap a Székesegyházban az a 30 megállítja.
Ez a magyar mise, ugye?
Igen, igen. És a ferences templomban, mikor, hogy, magam sem tudom, hogy mitől függ az, van 40, van 80, mikor, hogy.
Tehát a 11 órákor kezdődő vasárnapi ferences templombeli misén.
És a hétköznapi szentmiséken olyan plusz-minusz 10. Hát sajnos, no.
Szlovák misék látogatottsága?
Az sem meremek el olyan nagyon, de azért ott többen vannak. Uh-huh. Na, többen vannak. Főképp nagyon kedvelt a Székesegyházban a vasárnap este bemutatott szentmise 6 órakor. Uh-huh. Akkor ugye valószínűleg visszajönnek a weekendről, meg stb. A hétvégékről, az emberek is még van lehetőségük szentmisére menni. Az ottan eléggé jól látogatott. A többi olyan átlag, amit én nem tudom, plusz-minusz 60.
És hogy szerveződik a plébánia? Van egy képviselőtestület, van egy civil grémium, amely segíti a plébános meg a papság működését?
Mostan még hivatalos ilyen grémium nincsen, alakulóban van, mert ugye a püspök úr is azon van, hogy legyen laikusokból főkép, ugye felállított ilyen munkacsoport, vagy segítséget nyújtó csoport. Én most 4. éve vagyok itt, úgyhogy még úgy alakítom a dolgokat.
Értem. Hova való atya és mikor született?
Rozsnyói.
Rozsnyói, tőzsgyökeres Rozsnyói.
Igen, 1965-ben születtem, 88-ban lettem pappá szentelve, és hát beálltam Egyházmegyét. Voltam 3 évig Fülek püspökin, azelőtt a szentelés után mindjárt várálján voltam, vagy 2 hónapot káplán, aztán mentem a kötelező még akkor katonai szolgálatot teljesíteni Csehországba, onnan aztán Fülek püspökire jutottam, ott voltam 3 évet, majd 93-tól 20 évet voltam Losoncon, aztán 7 évet voltam Tornajoanna, és 2020-tól vagyok itt.
Itt Rozsnyón.
Itt Rozsnyón.
Akkor nyilván Pozsonyban tanulta a teológiát, mert egyetlen egy teológia működött a kommunista évtizedek alatt, ugye, a pozsonyi?
Igen, 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 igen. Még Pozsonyban.
Milyen volt az a Rozsnyó az ön gyerekkorában, hogy volt olyan vonzó papi példakép esetleg, akinek a nyomdokain elindult?
Egyrészt nagybácsim, édesapám oldaláról, Rákai Andris pap volt, de 71-ben, 72-ben aztán tragikusan elhunyt, fiatalon, nagyon fiatalon. Na és hát édesapám évtizedeken keresztül a Székesegyházban sekrestés volt, édesanyám meg kántor.
Tehát akkor a templomban nőtt fölön?
Ott ébredtem, ott aludtam el. Úgyhogy biztos ez is hatással volt az egészre. Meg hát ahogy az Úr Jézus mondja, most nem akarok fölvágni, de ahogy az Úr Jézus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hogy miért választott? Majd egyszerűen megtudom, hogy mit látod bennem.
Kiszentelte.
Még a Feranyec püspök úr, ő volt már akkor csak a egyedüli püspök, aki...
Egész Szlovákiában, aki szentelhetett.
Veszterczebányai püspök, igen. Uh-huh. Úgyhogy ő, és itt Rozsnyón, hosszú évek után megint volt itt papszentelés a Rozsnyón. Itt voltunk szentelve a Kassai egyházmegye részére, és a Rozsnyó egyházmegye részére is. Osztálytársaimmal Feranyec püspök úr szentelt.
Hányat szentelt akkor a püspök?
Na, azt hiszem a 11-en voltunk, 5, ha jól emlékszem most gyorsan, 5 rozsnyói, 6 kassai.
És az ön gyerekkorában édesapja, a édesanyja magyar nyelven kántorkodott, vagy szlovákul is tudott?
És mind a ketten tudtak így is, úgy is. Ha azt mondjuk, hogy anyanyelv, akkor édesanyám után mondjuk szlovák volnék, bár ők is, mert lapsanszki lány volt. Egész Rozsnyó és a környéke nagyon bányász múltú, és ezek a lapsanszkék is valahonnan, én nem tudom, Szepességről jöttek, stb. Nagyapáim a bányák után ide, a Vasérc bányák után, úgyhogy valahogy így kerültek ide a lapsanszkék, de egy alkalommal volt lehetőségem belenézni a anyakönyvekben, például Ózdon, ott is nagyon sok lapsanszkit tanultam.
Ott is van bánya?
Bánya, igen. Tehát ez ilyen népvándorlás volt, és a bánya befolyásolt ezt a népvándorlást. Édesapám Rákai, a Barkai völgy, Ájból, a Szádelővölgyből, Kovácsiból, onnan származnak ők. Otthon leginkább talán magyarul beszéltünk. Iskolában tanultam meg jóformán szlovákul.
Itt Rozsnyom.
Igen, igen.
Nagyon patinás, szép város Rozsnyom. Miatt bekapcsolta volna a Magnót, említette, hogy készülnek Szentkútra. Mi a kapcsolat Magyarországgal, Szentkúttal?
Hát ugye egy pár éve a püspök úr úgy döntött, hogy én leszek egy bizonyos időre a helynöke a magyar hívek részére. Uh-huh. És mind ilyen, hát helyettesítem őt, amikor kell menni valahova bírmálni, stb. Magyar nyelven, vagy más szolgálatot teljesíteni. Na és hát valahogy jött úgy az a ötlet, hogy hát csináljunk akkor valamit a magyar hívek részére, ahol együtt leszünk, együtt lehetnénk. És ez a Szentkút nagyon jó bejött. Úgyhogy már mostan, nem is tudom, hogy talán a 7 vagy 8. alkalommal megyünk minden évben, és 300 zarándok eljön, több is, mert csak autóbuszokra gondolok, de jönnek sokan saját autóikkal is, és papok is olyan plusz-minusz 20 eljönnek erre az alkalomra.
Tehát a Rozsnyói Egyházmegye zarándoklata, mikor lesz ez idén?
Most ez idén május 11-ére esedékes, a szombati nap, és sikerült meghívnom, megnyernem nyugalmazott püspök urat Vácról, dr. Ber Miklóst, úgyhogy ő lesz a főcelebráns a Szent Misén, ami 11 órakor kezdődik ott Szentkúton, és hát kértem őt, hogy szóljon is egy-két buzdító szóval hozzánk.
Édesanyja, édesapja él még?
Sajnos már nem. Édesapám lett volna múlt éven február 2-án 100 éves. Édesanyám most a március 10-én lett volna 99 éves. Meglehetősen későn keltek egybe is, már 40 évesek voltak, körülbelül 40 évesek. Édesapám ugyanis hadirokkant volt, nem volt jobb keze. Elveszítette a fronton, mint Levente, mint magyar.
Mint magyar katona.
Igen. Itt a Szád, vagyis a szilicei fensíkon, a utolsó napokban már 45 kora tavaszon, vagy még januárban, amikor már jöttek a fölszabadító csapatok, oroszok, stb., és akkor akinek még keze lába volt, kellett, hogy menjen. És akkor édesapám volt egy pár hétig katona, és ott hagyta a jobb kezét. Egy aknaszilánk leszakította neki a jobb kezét, úgyhogy azért aztán ő parasz gyerek volt, és hát nem is nagyon tudta elképzelni az életét, hogy most mi lesz vele jobb kéz nélkül. És hát nagyon rendszeresen és sűrűn járt a szentmisékre, és akkor felfigyeltek rá itteni akkori papok, és hát meghívták őt, hogy nem akarna se kresztyéskedni, mert hogy éppen nincs se kresztyésük, és aztán ezen a poszton maradt több évtizedeken át.
Egy balkezes sekrestés volt, de biztos megbecsülték és ügyes volt.
Megbecsülték, ügyes volt, hát remélem, hogy a érdemeit most valahogy nem marontom el örökké valóságban. Egy olyan ember lett belőle, aki olyan munka nincs, amit nem tudott volna megcsinálni. Nem volt műkeze, mert azt nem tudta megszokni, ezt a protézist, hanem csak volt egy, a jobb kézből egy csonk, és a bal keze kaszalt, furikot tudott tolni. Mindent.
A furik mi? Talicska?
Talicska, igen, ez a egykerekű talicska, igen. Furik nálunk.
Igen, hát az a talicska, igen. A furik meg szót nem ismert.
Mindent. Igen. Aztán édesanyám tragikusan elhult, elütötte őt az autó, amikor érettségire készültem egy gimnáziumban, 17 éves koromban. Na és ugye egyszer jöttem haza iskolából, jó, finom, bableves, füstölt hússal, krumplival. Mondom, apa, hogy pucoltad meg a krumplit? Te vagy a diák, mondd meg. Nem tudtam rájönni, hogy hogy pucoltam meg a krumplit. Aztán megmutatta, vannak ezek a gyaluk, ilyen konyhai gyaluk reszelők. És azon van egy olyan kés, amivel a...
Tehát amivel a tököt gyalulják.
Igen, és azt a gyalut lefogta azzal a csonkkal, és a bal kezével fogta a krumplit, és szépen azon meghámozta a krumplit.
Hát akkor leleményességből, ötletességből, otthonról sokat hozott.
Megtanult írni, bár emlegette, ugye, hogy fiatal korában, ha látott bal kezest, akkor egy kicsikét úgy megvetette, hogy bal kezes. És azt mondja, a jó Isten meg arra vezetett, vagy úgy adta, hogy nekem is balkezesnek, vagyis én is balkezes lettem, de megtanult írni, megtanult mindent balkézzel.
Rozsnyói Egyházmegyére térjünk vissza. Hány papja van a Rozsnyói Egyházmegyének körülbelül most?
Rozsnyói Egyházmegyének körülbelül 140 papja van.
Hát az nagyon szép szám.
Igen, de abból vagyunk magyarok. Most itt összeszámoltam gyorsan. Most, ahogy a Vapkerti Pistátya meghalt fiatalon, 17-en maradtunk. 13-an maradtunk.
Tehát 10% a papságnak a magyar.
Igen, igen. 11 plébánia átkezelő, plébános, és 6 káplán.
6 káplán. Hány híve lehet az egyházmegyének?
Az egyházmegyének a statisztikák szerint 198 ezer katolikusa van. Az körülbelül 57% a lakosságnak az utolsó felmérések szerint.
És mennyi lehet a magyar ajkú ezek közül?
Magyar ajkú, itt ki is írtam, 70-75 ezer.
Tehát a fele a híveknek magyar.
Igen, igen.
És ilyen kevés a magyar ajkú relatíve. Ez gondot okoz, gondolom, a püspökségnek, nem?
Nagyon nagy gondot, mert valóban nagyon sok magyar plébánia, magyar falukon szlovák papok kényszerülnek, hogy szolgáljanak. Valamelyiknek sikerül jobban teljesíteni ezt a szolgálatot, valaki hát nem tudja úgy megtanulni ezt a nyelvet.
Nehéz. De most így hallgatva a papság létszámát, hát Magyarországon egy háromszor ennyi hívővel bíró egyházmegyének nincs ilyen sok papja, tehát bőven 100 fölött, azt hiszem, az Egri egyházmegyének, talán a Vácinak, meg az Esztergomi egyházmegyének van 100-nál több papja. Hála Istennek Szlovákiában még vannak szép egyelőre, számmal papok.
Egyelőre, igen, na, egyelőre még vagyunk, de ezekből a papokból vannak olyanok is, akik mondjuk külföldön szolgálnak, vagy Rómában teljesítenek szolgálatot, stb.
És említett, hogy vannak szalíziak, itt más szerzetes rendek, kik vannak az egyházmegyében jelen?
Itt vannak a szalíziánusok, itt vannak a verbiták, a misszionáriusok, Vidafaloán, Losonc mellett, Barát Bertalan, ott a házfőnök, az is magyar.
A verbita házfőnök?
Igen. Aztán kik vannak? Vannak ferencesek, Füleken, Gölnyicbányán, irgalmas testvérek vannak még Losoncon, egy ketten, hárman. Uh-huh. De főképp a ferencesek, azok ősidők óta úgymond Füleken ott tevékenykednek, csak ott sincs magyar. Most van egy fiatal, aki hát igyekszik magyarul megtanulni, hogy el tudja látni a magyar hívek igényeit is, hiszen Fülek nagy részt magyar.
No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Egy kicsit közelebb került a magyarországi hallgatók számára a rozsnyói hitélet és maga Rozsnyó városa, amely egy nagyon kedves város, és holnap reggel a Székesegyházban a vasárnapi magyar nyelvű misére.
Egy kicsit olyan kép, nem csak Rozsnyóról, hanem az egész Egyházmegyéről. Most ugye, hogy minden január elején be kell adnunk nekünk ilyen fölméréseket, statisztikát, ami megy aztán egyrészt a állami szervek részére, és Vatikán részére is készül ez a fölmérés. Hát Rozsnyónak 17 valamennyi ezer lakosa van, és abból körülbelül 7000 most 2021-ben, amikor volt az utolsó népszámlálás, azt tüntette fel, hogy felekezet nélküli vagy hitetlen.
A lakosság fele felekezet nélküli vagy hitetlen, igen, deklarálta ő, igen, a név.
És ez egy falukban is, itt a környéken, vagy itt lent a határ mentén, Gömör, stb. Ha van mondjuk 300 lakossa, a falunak abból van egy 100, aki ezt írta be, hogy felekezet nélküli. Ezt azt jelenti-e, hogy nincs végképp megkeresztelve, tehát semmi valóban felekezethez nem tartozik, vagy ateista, vagy ezt most nehéz megmondani.
Hát a magyar népszámlálás is olyan eredményeket hozott, ami lehetett rá számítani, de azért elkeserített sokakat, mert 20 év alatt megfelelőződött a magukat katolikusnak vallók száma. De azoknak a száma nem nőtt Magyarországon, akik arra a kérdésre, hogy tehát a nem válaszolók száma nőtt, az nem, aki magát hitetlennek vagy ateistának deklarálta. Tehát azok száma nem nőtt.
Ugye én is ezen elgondolkodtam, hogy most valóban ezek abszolút nincsenek megkeresztelve, vagy előfordulhat az is, hogy valaki trucból azt beírta, hogy hitetlen, de közben lehet, hogy megvan keresztelve, de hát így értelmezi magát, hogy ő hitetlen, vagy valóban valós számok ezek, nem tudom. Bár mindig ez a vidék itten Gömör, abban a hírben volt, hogy itt nagyon gyatra a hitélet.
Hát igen, mert azért a bányászok nem arról híresek, hogy nagyon vallásosak lennének talán.
És ugye nagy valóban, hogy népvándorlás volt itt a bányák véget. Jöttek messziről, stb. Áttelepültek. Na most ugye 89 után, 90 után, hát ennek is megvan a keserű eredménye, mert a bányák bezártak abszolút. És itt minden bányából élt. Már jóformán a óvodába jöttek toborozni, hogy de legyetek bányászok, mert milyen jó a bányásznak. Úgyhogy itt minden a bányákon épült ki, és most egyszerűen nincs. Hát próbálkozunk, ahogy bírunk, ahogy tudunk, és hát jó Isten kegyelmét, segítségét kérjük, mert az van az első helyen, és aztán lehet, hogy valamicskét még hozzá tudunk mi is tenni a lelkek megmentése érdekében.
Nagyon szépen köszönöm. Rákai Gábor atyával beszélgettem Rozsnyón, ő a Székesegyház plébánosa, illetve egész Rozsnyónak a plébánosa szinte. Három temploma van itt a centrumában a kis városnak. Patinás szép város. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária a feltámadás öröméről beszélget a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hasadt a mennykárpitja, zengve fennen, óráját hirdették az angyalok. Atyához szólott, miért hagytál el engem? Anyjához, ne sírj, mert feltámadok. Zokogva hull a porba Magdaléna, s a tanítvány legkedvesebb fia, amarra nem mert nézni senki, néma. Sötét szoborként ott állt Mária. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon. Szerintetek milyen lelki sebek lehetnek a legfájóbbak? És hogyha vannak lelki sebek, akkor ezek miért olyan fájdalmasak nekünk? Neked volt már ilyen, hogy valami olyan fájdalmas seb, amit nehezen dolgoztál fel, Imike?
Amikor valaki olyat fogott rám, amit nem is én csináltam, és mégis engem büntettek meg miatta.
Amikor a hozzám nagyon közel álló emberek, akikben megbíztam, elárultak, vagy nagyon megbántottak, és ez nekem mindig nagyon fáj.
Amikor valami olyannal bántanak, amit nagyon kevés embernek mondok el, és ezek a legfájóbbak szerintem, legfőképpen a szavak.
Előfordul az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon szoktunk félni. Rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk azt az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, akkor utólag úgy érezzük, hogy bár nagyon nehéz volt és nagyon kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal járt, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. De azt is tudjuk, hogy a félelem az mégis az életünknek a része. Hogyha azt kérdezem tőletek, hogy van-e olyan dolog, amitől féltek, vagy van olyan állat, vagy valami az életben, akkor mit mondotok, mitől félsz, Imike, itt az életben?
Hát a legjobban a ilyen csúszómászóktól félek a legjobban.
Én nagyon félek a fogorvosoktól. Amikor néha el kell menni, hogy megvizsgálják a fogamat, vagy betömjék, vagy valamit kell csinálni, akkor előtte mindig órákkal azelőtt is nagyon dobog a szívem, és már majd belepusztulok, annyira izgulok, de miután kijöttünk a rendelőből, utána mindig egy nagy kő esik le a szívemről.
Én tériszonyos vagyok, és a magas helyektől nagyon félek, és nagyon pánikolok, amikor magas helyekre kell menni, vagy bármi ilyesmi helyen találom magam.
Én kicsiként nagyon féltem a szorzótáblától, mert féltem, hogy nem tudom megtanulni, és annyira bonyolultnak tűnt, de amikor elkezdtük a szorzótáblát, megbíztam a tanárokban, hogy ezt biztos meg fogom érteni, és mint kiderült, a világ egyik legegyszerűbb dolga.
A félelmetes dolgok és a félelem is az emberi életnek a része, és valahogy ugyanilyen félelemmel tekintünk a szenvedésre és a halálra is. És nyilván, amikor Jézusnak a haláláról elmélkedünk, akkor ugyanazzal a félelemmel és sötétséggel gondolunk azra a pillanatra, meg arra a napra, amikor Jézus életében is ez bekövetkezett, és arra a nagy péntekre, amikor délután Jézus meghal a kereszten. Mivel szombat, vagyis egy jeles nap következett, míg az ünnep beállta előtt, Jézusnak a testét le akarták venni a keresztről, hiszen a zsidók időszámítása szerint nap lementétől majd egy új nap kezdődik. Ezért volt annyira nagyon fontos, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten és kilehelte a lelkét, akkor valami megoldás legyen arra vonatkozóan, hogy Jézusnak a teste ne maradjon a kereszten. Ekkor ajánlotta fel a segítségét Arimateai József az apostoloknak, hogy az ő szikla sírjába helyezzék majd el Jézusnak a testét. Igen ám, de ahogy az előbb említettem, a zsidó szokásoknak megfelelően már nagyon kevés volt az idő. Miért is, mit nem lehetett már időben megtenni, amit ilyenkor a kortemetkezési szokásai szerint megtettek a holttesttel? Mire nem volt már idő?
Mivel ugye nagyon kevés volt az idejük, így csak bebugyalálták és egy vászon lepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával majd vasárnap reggel kimennek a sírhoz és elvégzik a szokásos szertartásokat.
Éreztetek-e már olyat, hogy olyan esemény történt meg az életbe, amit tényként el kell fogadni, és amikor ezzel a ténnyel ti szembesültetek, akkor ilyen mély csönd vett körül benneteket, és valahogy az a csönd annyira néma volt, hogy nem tud az ember ilyenkor olyan szavakat mondani, és olyan gondolatokat megosztani, vagy akár a vigasznak a szavaira sem jön a szánkra ezekben a pillanatokban, amikor úgy elnémul mindenki, mert olyan tényt kell feldolgozni, amire nincsenek szavak és olyan fájdalmat. Volt már ilyen?
Akkor, amikor a nagymamám meghalt.
Akkor, amikor kimondták a betegségemet, és hogy gyógyíthatatlan.
Amikor kiderült, hogy apának az egyik barátja, annak valószínűleg gyógyíthatatlan betegsége van.
Hát gyerekek, az a szombat, amikor Jézus is a sírban feküdt, az is a csöndnek az ideje volt. Az édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna a szívük mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyek között töltötték el ezt a napot. Azokra a kérdésekre, amik ott voltak a szívükbe, nem volt válasz. Ezért ilyenkor elhalkul az ember, és a lelke elcsendesül, mert ezt a tényt, ahogy a eszed és a szíved valahogy ott találkozzon, ehhez idő kell, míg ez a kettő meg tudja találni azt a hullámhosszát az érzésnek, hogy tovább tudjál létezni. Mert talán nem véletlen, hogy észre nem tudjuk felfogni sem a születésnek, sem a halálnak a pillanatát, mert talán, hogyha ezt tudatosan fel tudnánk fogni, akkor azt nem tudnánk soha feldolgozni. És igen, ezen az estén, meg ezen a napon, amikor Krisztus halála is tényként tárult a tanítványok és az édesanyja is minden barátja felé, akkor el tudjátok így már képzelni sajnos, hiszen van róla tapasztalatok, megmásíthatatlan tényről, hogy nincs tovább, és valóban meghalt Jézus. Ilyenkor egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, az senki sem hallja. Az élet tehát csöndben növekszik, és valahogy, amikor a lélek eléri azt az állapotot, hogy van ereje szembesülni ezzel a visszafordíthatatlan ténnyel, akkor utána újra elkezd élni a remény a szívünkbe. Milyen reggelre virrattak ekkor? Mi történt?
A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, harmadnapon fel fog támadni.
Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap, szombat akkor, ahogy megbeszéltük, a sírba nyugvás ideje volt a második, és a vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és ezen a reggelen különösen őriztették a sírt. Mert mit akartak elkerülni ezzel, Nóri, a zsidó főpapok, hogy ilyen különös módon őriztették a sírját Jézusnak?
Hogy bármi rendkívüli történjen, és hogy bárki bármi Jézus feltámadásával vagy a halálának a tagadásáról mondjon.
Igen ám, de Máté evangéliumának beszámolója szerint hirtelen nagy földrengés támadt, és az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak. Miről számol be akkor Máté evangélista? Meg tudták-e valóban akadályozni az őrök, hogy a feltámadás megtörténjen, Emma?
Ez bebizonyítja, hogyha Isten meg akar tenni valamit, az nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítettek követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félre gördítette, úgyhogy fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben.
Következő beszámoló Máté evangéliumában arról tanúskodik, hogy az asszonyok vasárnap reggel elmentek a sírhoz, hiszen őket erős szeretet fűzte Jézushoz, és az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet. Mit szerettek volna még megtenni a testtel?
Szerették volna bebalzsabozni.
Azonban ez a találkozás is Isten akarata szerint a feje tetejére állt, mert Máté evangélista beszámolója szerint egy angyal lepte meg őket, és ez az angyal feladatot is bízott rájuk. Hogyan olvashatjuk ezt a Szentírás tanúsága szerint? Milyen feladatot kaptak az asszonyok?
Máté úgy írja, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok. Íme tudtatokra adtam.
Tehát mi lett a feladata az asszonyoknak? Hová kellett menni? Mit kellett csinálniuk?
Az angyal megbízta az asszonyokat, hogy mondják el a tanítványoknak Jézus feltámadásának hírét.
Az örömhír furcsa jelenség, hiszen mindig arra törekszik, hogy megosszák ezt az örömhírt. Aki hallja a jó hírt, abban elkezd mocorogni valami, el kellene mondani másoknak is. Így volt ez tehát az első húsvét hajnalán, amikor az angyal elmondta az asszonyoknak. Azok elfutottak az apostolokhoz. Közben más tanítványokat is értesítettek. Mire dél lett, valószínűleg már a legtöbb Jézus követő tanítvány már értesült a feltámadásnak a csodájáról, arról a jó hírről, hogy Jézus legyőzte a halált. Mit gondoltok, hogy hogyan reagálhattak erre a tanítványok, amikor az asszonyok mondták, hogy Jézus feltámadt?
Szerintem meglepődtek.
Voltak, akik úgy reagáltak, hogy féltek, vagy nem hittek az egészben, de voltak olyanok is, akik elhitték, és boldogok voltak.
Így van, Emma, voltak valóban olyan tanítványok, akik elhitték, hiszen próbálták összerakni mindazt a tudást, amit Jézus mondott nekik erről, hogy majd ő hogyan fogja legyőzni a halált, és hogyan fog feltámadni. És voltak olyanok is, akikre rendkívüli hatással volt ez a híradás az Úr feltámadásáról. Nem csak bensőleg lettek izgatottak, hanem még a szívük is nagyon kalapálni kezdett, és akkor azonnal, amikor meghallották ezt a hírt, el is rohantak, és saját maguk kellett, hogy meggyőződjenek arról, hogy valóban Jézusnak a sírja üres. És így is írja János evangélista, hogy Péter és a másik tanítvány János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak, és amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre megértettek mindent, és ahogy én az előbb már mondtam nektek, eszükbe is jutott az, hogy erről Jézus már beszélt nekik, hiszen már sokszor elmagyarázta számukra, hogy megölik majd, de harmadnapra feltámad, de nyilván eddig ők még ezt nem értették meg, hogy milyen módon fog megvalósulni majd Jézusnak ez az ígérete. És voltak olyan tanítványok is, akikről, ahogy Imike az előbb mondta, hogy akik megijedtek, és akik meglepődtek a tényen, és voltak olyanok is, akikben nagyon erős volt továbbra is a félelem. Mit gondoltok, hogy mitől félhettek az apostolok? Miért zárták be az ajtót? Mitől retteghettek? Mit gondoltok?
Hogy ha már így Jézust megölték a főpapok, akkor őket is megfogják, hiszen az ők a Jézus követői voltak, és így rájuk is volt esély, hogy megölik őket. Így látták.
Vagy talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen, és féltek, hogy végül csalódni fognak. És képzeljétek el, hogy két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy el is mentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol olyan szörnyűség történt Jézussal, és útközben beszélgettek mindarról, ami velük történt, és egy idegen szegődött melléjük, és beszélgetni kezdtek velük. Mi történt az idegennel való beszélgetés alatt?
Az idegen megkérdezte tőlük, hogy mi a bajuk. Majd bölcs dolgokat mondott, és megmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan azt kellett kiállnia, amit Jézus is elszenvedett.
Estére pedig egy Emmaus nevű kisvárosba értek, és arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Ott is maradt, és egy asztalhoz ültek, és vacsorázni kezdtek, és képzeljétek el, hogy ahogy kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik a kenyeret, akkor nyílt meg a szemük, és akkor ismerték fel azt, hogy az az idegen, aki végig velük volt, az nem volt más, mint a feltámadt Krisztus. És ezt kell nekünk nagyon sokszor magunkba is megerősíteni, hogy amikor így a húsvét utáni napokat éljük, hogy a feltámadásnak az örömhíre a mi szívünket is elérje, hogy mi is ismerjük fel a feltámadt Krisztust. Hogy mi is találkozhassunk vele, nekünk is el kell újra meg újra fogadnunk a feltámadás tényét, és a szívünknek és az eszünknek ezt a kettősséget fel kell, hogy dolgozza, és azt mondani, hogy én igen, úgy, mint Tamás apostol is, amit majd nem sokára fogunk beszélni az ő találkozásukról is, én is tudjam azt mondani, hogy én is elhiszem, hogy Uram, te valóban feltámadtál. Így, hogy az Emmauszi úton folyamatosan végigvezetve rádöbbennek arra ott a kenyértörésben, hogy Krisztus valóban le tudta győzni a halált, és valóban újra él. A következő történet, amit az evangélium a feltámadásról megemlít, az Tamás apostollal való találkozás volt. Mégpedig képzeljétek el, hogy ezt a Tamás apostolt nagyon sokszor milyen jelzővel szoktuk őt illetni.
Hitetlen Tamás.
Mire utal ez az elnevezése Tamás apostolnak?
Ezt arra szoktuk mondani, aki nagyon sokat kétkedik. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnapra nem volt a többi apostollal, és mindön megjelent neki Jézus.
Egy héttel később nyílik lehetőség arra, hogy megtörténjen mindaz, amit Tamás apostol kért, hiszen Jézus újra megjelent az apostoloknak, és így szólt a kételkedőhöz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamra, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Mit gondoltok, hogy miért tette ezt Jézus Tamás apostollal? Haragudott rá?
Nem haragudott, és nem is szitta le. Megértette, hogy Tamás szívében milyen fájdalom lakozhatott, és mekkora félelem élhetett benne. Számos oka lehetett ugye a kételjének, és Isten elfogadja a gyöngeségünket is, és ennyire szeret minket.
Ennyire szeret minket, hogy képes odafigyelni arra, hogy neked mire van szükséged ahhoz, hogy hinni tudjál benne, és látod, milyen irgalmas volt és figyelmes Tamás apostolhoz Jézus, hogy tudta, hogy Tamásnak szüksége van arra az érintésre, hogy ő megfoghassa, megérinthesse Jézusnak a sebhelyét, ahhoz, hogy a hite elég erős legyen ahhoz a küldetéshez, ami majd még ezután várt Tamás apostolra. Még ezen kívül kérdezném, hogy szerintetek miért volt fontos Tamásnak a sebhelyeknek a látványa? Emma, mit gondolsz róla?
Szerintem azért, hogy elhigye, hogy Jézus tényleg feltámadt, és tényleg ő áll ott előtte.
Mit árulnak el Tamás apostol számára Jézusnak a sebhelyei?
A sebhelyek azt mondták el neki, hogy ő valójában az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát.
Nincs is ennél nagyobb örömhír, mint az, hogy valaki szeretetből feláldozza magát, és újra él. És ez a feltámadásnak a hite, ez a mi keresztény hitünknek az alapja, hogy ahogy Jézus feltámadt, majd úgy mi is fel fogunk támadni az örök életre. Tudjátok jól, hogy a zsidóságnak a húsvét az a legnagyobb ünnepe volt. Miről emlékeztek meg ilyenkor?
Ilyenkor arra emlékeztek meg, hogy Isten megszabadította a népét az egyiptomi rabságból, és Jézus ezen az ünnepen szenvedett, halt meg és támadt fel.
Nekünk keresztényeknek a számára ettől fogva, Jézusnak a feltámadásától fogva, minek az ünnepe lett a húsvét?
Hitünk legnagyobb ünnepe lett.
Mit jelenti, Mikém, a feltámadás szerinted? Hogy tudnád megfogalmazni?
Hogy harmadnapra Jézus legyőzte a halált.
Számodra, Nóri?
Számomra azt, hogy testben és lélekben is élőként ért vissza közénk.
Jézus többé már nem hal meg. Ez a legnagyobb örömhír, hiszen a hívő úgy hiszi és reméli, hogy Jézus által ő is elnyerheti az örök életet. És ugye az evangélium szónak a jelentése örömhír. Nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy az evangéliumokat, ha olvassuk, akkor olyan üzenetet hordoz a számunkra, amitől öröm tölti el a mi lelkünket, a mi szívünket, és képzeljétek el, hogy az apostolok is, amerre jártak, a húsvétnak az örömhírét hirdették, és az ő ige hirdetésüket kérügmának, egy görög eredetű szóval örömhírnek nevezzük. Nekünk is az a küldetésünk, ahogy az apostoloknak is volt, hogy minél több ember számára mutassuk meg azt, hogy a krisztusi örömhír a szívünkbe él, és hogy ezt az örömhírt mi egyre több embernek el tudjuk mondani, hogy majd ő is rátaláljon erre a belső örömre, ami szívünkből fakad, és ami átvezet minket az életnek a nagyon sok gyönyörű pillanatán, és a nagyon sok nehéz pillanatán is. Hiszen az a tudat, hogy Krisztus feltámadt és legyőzte a szenvedésével a bűnt és a halált egyszer és mindenkorra, annak nagyon nagy lelki ereje van a mi számunkra, mert tudjuk azt, hogy velünk is az életünk során nagyon sok próbatétel, nagyon sok szenvedés és nagyon sok fájdalom lakozik a földi élet során, és hogy milyen jó az, hogy ezt a szenvedést nem egyedül kell végigcsinálnunk, és hogy van olyan, aki mindvégig ott van mellettünk. Krisztus szenvedéséből merített erő ad az én számomra is erőt a saját szenvedésemnek az elviseléséhez. Hát kívánom, hogy ezt az erőt, ezt a lelki erőt ti is megérezzétek, és nektek is lehetőséget és értelmet adjon a saját szenvedéseiteknek az elviseléséhez, és adjon az Isten elég hitet nektek, hogy a feltámadás csodáját valóban szívvel és lélekkel fel tudjátok fogni, és el tudjátok hinni. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a feltámadás öröméről beszélgetett Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A szerkesztő Vasvári Bernadett volt. Hitvalló című műsorunkat 23:25 perckor megismételjük.